Isten mondja, eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János evangéliuma 8. részéből, a 8. rész első 11 verséből. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére, jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ő ujjával írt vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve mondanékik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. És újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt hallván, és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt vala, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senkit sem látta az asszonyon kívül, mondanéki: asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztaté téged? Az pedig mondta: senki, uram. Jézus pedig mondanéki: én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Jertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk most előtted. Köszönjük neked azt, világ mindenség teremtője, fenntartója és ura, hogy téged, mi porszem emberek egyáltalán megszólíthatunk. Köszönjük, hogy már ez is kegyelem lehet, és már ezt a kegyelmet is megtapasztalhatjuk és megtapasztalhattuk. Köszönjük neked, hogy olyan sokszor éltük meg és éltük át életünk folyamán is, de csak az elmúlt héten is, a te kegyelmedet, a te szeretetedet, a te gondoskodásodat áldunk és magasztalunk ezért téged, mennyei atyánk. És köszönjük neked azt, hogy te elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy a mi legnagyobb gondunkat, problémánkat, betegségünket, a bűnt orvosold, hogy megszabadíts belőle, hogy megtisztíts magadnak kivált képen való néppé. Úr Jézus, szeretnénk minden nap, nem csak vasárnap, nem csak az ünnepeken, hanem életünk minden napján úgy megállni előtted, mint ahogy ez az asszony. Hogy nincs körülöttünk senki és semmi, nem áll közénk és közéd senki és semmi, csak veled akarunk lenni. És rendezni akarjuk veled, Úr Jézus, a bűneinket, azért könyörgünk, hogy tisztíts és szentelj meg bennünket, a te véreddel mosd le minden bűnünket, és add, hogy a kegyelmet megtapasztalva, a szabadítás örömét átélve, tudjunk veled tovább menni az úton. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy most is csendesítsd el a mi szívünket, hogy egyedül rád tudjunk figyelni, hogy senki és semmi ne vonja el a figyelmünket rólad. A te szent lelked által légy jelen, kérünk, és áld meg az ige hirdetőjét és bennünket, hallgatókat is, hogy valóban átjárjon és megváltoztasson bennünket a te igéd, és a tőled nyert kegyelemmel hadd ne visszaéljünk, hanem tudjunk azzal jól élni, a te örömödre és dicsőségedre. Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a már hallott ige szakaszban, János evangélium a 8. fejezetében, a 10. és 11. versekben eképpen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Kedves testvérek, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint János evangéliumát olvassuk most már hetek óta, és azt láthatjuk az utóbbi időben, hogy bizony folyamatosan növekszik az Úr Jézus körül a feszültség. Egyre inkább vitatottá válik az ő megítélése az emberek között. A hetedik fejezetben például arról olvasunk, hogy még a saját testvérei sem tudtak vele mit kezdeni, sőt, igazából egy kicsit kigúnyolták. Mondták neki, hogy na hát megyünk az ünnepre, gyere te is. Aki ilyen nagy ember, aki ilyen különleges dolgokat hirdet, hát az mutassa meg magát a fővárosban is, hirdesse ott is ezeket a nagy dolgokat. Aztán Jézus végül mégiscsak felmegy, és ott a sokaságban is meghasonlás történik az emberek között. Vannak, akik azt mondják, hogy igen, ez egy igaz ember, valóban hiteles mindaz, amit mond, és elgondolkodnak rajta, hogy talán tényleg valamiféle próféta ez, vagy esetleg talán ő lehet a messiás. És vannak olyanok is, akik pedig vallják, hogy ez egy hitető. Ez egy olyan valaki, akivel már találkoztunk máskor is, ilyen önjelölt messiás, hirdeti a maga dolgait, de valójában nincs mögötte semmi. A nép vezetői, akik a vallás fölött is őrködtek, farizeusok, írástudók, ők is vizsgálják, hogy ki lehet ez a Jézus, de leginkább már eldöntötték, ellenségnek tekintik. Szívesen látnák őt holtan, szeretnék megölni, megöletni. Küldetnek szolgákat, akikkel szeretnék Jézust elhozatni oda magukhoz, vagy egy kihallgatásra, vagy még inkább valamilyen módon elérni azt, hogy ezt a Jézust elfogván megöljék, és ítéletet tartsanak fölötte. A szolgák azonban, amikor visszaérkeznek, nem hozzák Jézust, és kérdezik ezek a főemberek, hogy hát hol van, mi történt? Akkor mondják a szolgák, hogy ember így még nem beszélt, mint ez a Jézus. Tulajdonképpen nem merték rátenni a kezüket. Még az is lehet, hogy oda sem mertek hozzá menni, talán még egy szót sem mertek hozzá szólni, mert érezték azt a hatalmat, ami az Úr Jézus Krisztusból áradt. Eszükbe sem jutott, az különösen, hogy őt bármire is kényszerítsék. A főpapok aztán megharagudtak, de Nikodémus, aki közéjük tartozott, és akivel a harmadik fejezetben János evangéliumában már találkozunk, aki beszélgetett Jézussal azon az éjszakán, ő egy kicsit próbálja csitítani, nyugtatni és védeni Jézust a többiek előtt. Így egy ilyen feszült állapotban érkezik el a következő nap, érkezünk el a nyolcadik fejezethez. Az Úr Jézus valószínűleg megint nem aludt, mint ahogy azt ő sokszor megtette az éjszakát, valószínűleg végig imádkozta az olajfák hegyén. Aztán kora reggel ismét ment vissza a templomba. És itt a templomban hamarosan azzal találkozik, hogy meglehetősen nagy kiabálás, ordibálás van. Cibálnak, rángatnak befelé egy asszonyt a templomba, oda ő elé a középre. Kiabálnak, és mondják, hogy ez a nő paráznaságon, házasság törésen rajta kapták, kétség kívül bűnös, vétkezett. Hozzák oda a templomba, és az elsődleges céljuk az, hogy megtudják Jézusnak, mi erről a véleménye. Oda cibálják ezt a nőt, és itt nem túlzás azt mondani, hogy cibálják, egész biztos, hogy nem bántak vele kesztyűs kézzel, és aztán idézik is a törvényt. Mózes 5. könyve 22. fejezete szól erről többek között, és valóban az van ott megírva, hogy ők, ezek a szakemberek, bibliatudósok jól idézik, az ilyen embert meg kell kövezni. Igen ám, de ebben a fejezetben az is benne van, hogy meg kell kövezni a férfit is. A férfi meg nincs sehol. Őt érdekes módon nem hozták ide. Ebből is látszik, hogy tulajdonképpen itt nem a törvény elsősorban a fontos. Nem az a lényeges most, hogy érvényt szerezzenek az Isten igéjének. Az elsődleges cél az, hogy az Úr Jézust valamilyen módon kísértésbe vigyék, valamilyen módon csapdát állítsanak neki. Ezért cipelik oda ezt az asszonyt, ilyen nagy hevesen, nagy hanggal, veszekedve, és követelik, mondja meg Jézus, mit kell ilyenkor csinálni. Isten igéje ezt mondja, te mit mondasz? Te mit mondasz, aki annyiszor megszeged a törvényt, hiszen meggyógyít a szombaton betegembert? Mit kell ilyenkor tenni? És nagyon jól ki van ezzel fundálva, mert ha Jézus azt mondja, hogy nem kell elítélni ezt a nőt, akkor rögtön rá lehet sütni a bélyeget, hogy íme megszegi a törvényt. Ez biztos nem lehet a messiás. Ha pedig azt mondja, hogy meg kell ölni, akkor be lehet állítani, hogy ez egy szívtelen, egy könyörtelen, kemény valaki, és talán még azt is rá lehet majd sütni, hogy hát nem törődik a törvénnyel, hiszen nem követeli a férfi életét. Az Úr Jézus a hegyi beszédben Máté evangéliumában olvassuk, azt tanítja, hogy ha valaki kívánsággal tekint egy másik emberre, már paráználkodott vele. Lehet, hogy 200 méterre van az a nő, de ha egy férfi kívánsággal tekint rá, lehetetlen, hogy csak a ruhájához hozzáérjen, és Jézus azt mondja, már paráználkodott vele. Már megszegte a törvényt. Ennyire úgymond megszigorítja az Isten igéjét, az Isten számunkra adott parancsát. Ehhez képest most ide cibálnak Jézus elé és a gyülekezet elé egy nőt, aki önmaga sem tagadja, hogy vétkezett. Nem olvassuk, hogy azt mondta volna, hogy én nem csináltam semmit. Mint ahogyan azzal szoktunk találkozni, ó, hát az nem úgy történt, a látszat csal, nem az, aminek látszik, és így tovább. Ő nem mondja ezt. Ő egyértelműen tudja, engem talán onnan rángattak ki. Valóban elkövettem ezt a bűnt. Na, mit mond ilyenkor Jézus? Amikor nem arról van szó, amit nem lehet eldönteni ránézésre a másikról, hogy most kívánsággal tekintette valakire vagy sem, hanem egyértelműen megfogadtatott. Mit mondasz, Jézus? Te mit mondasz, Mester? Mondják álszent módon. Mester, alig várjuk, hogy megöljünk. Jézus nem válaszol. Lehajol, írkál, firkál valamit a porba. Minden ember, aki egy picit is érdeklődéssel kezdi el olvasni a Bibliát, és elérkezik ehhez a történethez, egész biztos vagyok benne, hogy elkezd azon gondolkodni, vajon mit írt oda Jézus. Na hát ezzel a nagy teológusok is így vannak. Végig gondolták, mit írhatott oda. Van, aki szerint elkezdte felírni azoknak az embereknek a nevét, akik oda cibálták ezt a nőt. Ugye tudjuk, hogyha egy kicsit is olyan bizonytalan a helyzetünk valaki előtt, és az elkezdi leírni a nevünket, akkor elkezdünk szorongani, hogy miért írja le a nevemet, mit akar vele csinálni, mit akar vele kezdeni. Aztán van, aki úgy gondolkodik, hogy talán azoknak, akik odahozták a nőt, a bűneiket írja fel. Lopott, hazudott, paráználkodott, és ahogy látják, azok a valakik, akik oda cibálták a nőt, magukra ismernek. És van olyan elgondolás is, hogy csak úgy firkált valamit a porba. Nagyon fontos leszögezni, testvérek, hogy nem tudjuk, hogy mit írt. Ezek mind elképzelések, feltételezések, lehet, hogy a három közül egy sem igaz. Nem tudjuk, mit írt oda Jézus. De az biztos, hogy támadt egy kínos csönd. Egy kínos csönd, amelyben mindenki egy kicsit magába szállt. És belül mindenkiben növekedett a feszültség. Egészen odáig, hogy már a vádlók nem bírták tovább, és noszogtatják Jézust. Na, mondj már valamit, hát te vagy a mester, beszélj, akkor most mi legyen? Kövezzük meg, vagy ne kövezzük? Hajtsuk végre az ítéletet, vagy ne hajtsuk végre rajta? És akkor válaszolja Jézus azt a mondatot, amit mindnyájan kívülről tudunk, aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. Nagyon érdemes megfigyelni, testvérek, hogy mit mond Jézus. Nem azt mondta, hogy nem kell megkövezni a nőt. Nem azt mondta, hogy nem kell rajta végrehajtani az ítéletet. Nem azt mondta, hogy nem szabad megölni. Hanem azt mondta, aki közületek büntelen, az kezdje el a kövezést. Isten népe között a megkövezés az a büntetésnek az egyik módja, fajtája volt. Azért volt ez a megkövezés többek között, mert egy népi, egy közösségi ítélet végrehajtást jelentett. Nem lehetett azt mondani, hogy ez meg ez az ember végezte el úgymond a piszkos munkát. Nem lehetett egy valakire rámutatni, hogy ő volt annak a valakinek a hóhérja. De ugyanakkor volt ennek egy fegyelmező hatása is. Én most megkövezem, én is dobálom azt a valakit, részt veszek a halálában, de tudomásul veszem, hogyha én ugyanebben a bűnben vagy valami hasonlóban majd részes leszek, elkövető, akkor én fogok ott állni, és engem fognak kövezni. Tehát mindenképpen egy ilyen fegyelmező eszköz is volt a kövezés. De hát egy ilyen kövezés csak el kellett valakinek kezdeni. Olyan nehéz dolog azt megtenni, az elsőt elhajintani. Azzal szembesülni, hogy én dobtam oda az első követ, amely mondjuk egy óriási zúzódást, talán szakadást okoz az illetőnek a fején, vagy valamelyik testrészén. Aztán, amikor elrepült az ötödik, hatodik, tizedik kő, akkor már úgy mindenki könnyebben dobál. De ki fogja az elsőt eldobni? Biztos vagyok benne, hogy ez minden egyes ilyen megkövezésnél egy viszonylag nehéz dolog volt. És Jézus azt mondja, tessék, kövezzétek meg. Kezdje az közületek, aki semmilyen bűn nem követett még el sohasem. Rajta. Mehet. Egyetértek vele, meg kell kövezni. Öljétek meg, tessék. Ennyi a kérésem, a tanácsom, a javaslatom, még nem is követelem. Aki büntelen köztetek, ő nyissa meg a kövezést. És akkor ezek a derék emberek elkezdik elengedni a köveket. És biztos vagyok benne, hogy fogcsikorgatva mentek el, haraggal. Megint kifogott rajtunk. Megint nem tudtuk megfogni Jézust. Végig sem gondolják, hogy miről is beszél az Úr. Hanem megint nem tudunk semmit végrehajtani, amit szerettünk volna. Milyen szép történet. Talán ez van bennünk. Ha valaki ma reggel felkelt és elolvasta a református bibliaolvasó kalóz szerint az igét, akkor ezt a történetet olvasta el, és aki végig gondolta, akár most az elhangzottak alapján is talán, szurkolt is magában, hogy júj, csak ne legyen megkövezve ez a nő. És akkor, amikor ez nem történik meg, akkor talán úgy megnyugszunk, hogy hú, de jó dolog. Tehát testvérek, a bűn el lett követve. Nincsen szó arról, hogy ez a nő ártatlanul lett odahozva. Ez a nő igenis megtette, amit megtett, és az Isten törvénye szerint ezért halállal kellett volna, hogy lakoljon. Beleesünk abba a csapdába, amit a hollywoodi filmkészítők állítanak, hogy nézzünk egy filmet és szurkolunk a bűnözőnek. Hogy van ez? Mi itt az igazság? Hogy kell ezt értenünk? Mert ha egy kicsit tovább gondolkodunk, akkor az juthat az eszünkbe, hogy hát de ha minden bűnnel így csinálnánk, akkor hova lyukadna ki ez a világ? Akkor most ennek a történetnek az az üzenete, hogy nem kell büntetést végrehajtani? Az egyik professzorom a teológián azt mondta, amikor ez előkerült az egyik órán, hogy különbséget kell tenni két fontos dolog között. Igenis a bűnt meg kell büntetni. Nincs mese. A bűnnek a következménye kell, hogy legyen a büntetés. Ez az állam feladata. És ez azért is fontos dolog, mert biztos vagyok benne, nincs köztünk egyetlen olyan ember sem, egyetlen olyan felnőtt sem, aki ne találkozott volna már olyan bírósági esettel, amelyben azzal szembesült, hogy valaki mondjuk brutálisan meggyilkolt valakit, és a bíróság elítélte 2 évre, vagy 3 évre. És akkor az vetődött fel, hogy ez az igazságszolgáltatás, ennyi a büntetés, hát ez hogy van? Mást meg, aki kirabolt nem tudom hány bankot, leültették 17 évre. Nos, ez a professzorunk azt mondta, az államnak az a dolga, hogy tartsa fenn a rendet, és a bűnt büntesse meg. Az egyháznak meg az a feladat, hogy menjen és hirdesse a kegyelmet. Figyeljük meg, hogy az Úr Jézus a bűnbocsánatot hirdette, de soha nem mondta azt, hogy nyissátok ki a börtönöket. Soha nem mondta azt, hogy nem kell senkit megbüntetni. Erről nincsen szó, hanem azt mondta, hogy menjetek és hirdessétek a szabadulás evangéliumát a börtönben levőknek is. Nagyon fontos különbséget tenni. Nagyon fontos tisztán látni ebben. Az Úr arra küldött, hogy hirdessük a szabadulást. De nem azt, hogy a bilincseket levenni, és azt mondani, hogy nincs is bűn, mert az igazi rabság az nem a rács mögött van. Az igazi rabság itt van bent. A bűn kötöz meg, és Jézus azért jött, hogy ez alól mentsen meg. Ebből akar szabadulást adni. Van köztünk olyan, aki jár hűségesen börtönmisszióba, és ő el tudja mondani, hogy hányan vannak a sitten, a börtönben, akik ott vannak még a rácsok mögött, de Jézus Krisztusban szabadulást kaptak. És sokkal szabadabbak a börtönben, mint sok más ember itt kint, az úgymond szabad életben. És azt mondják, hogy hálásak azért, hogy a börtönbe kerültek, mert Jézus Krisztussal ott találkoztak. És így vált igazán szabaddá és boldoggá az életük. És tudják, hogy nekik már most más életük van, és ha kikerülnek a börtönből, akkor egy új életet folytathatnak Krisztussal. Jézus Krisztus a bűnökből akar szabadulást adni. Kedves testvérek, mondhatnánk azt, hogy de itt ebben az esetben elmaradt a büntetés. Hát ez a nő nem lett megbüntetve mégsem. Hiszen elmennek lógó orral és haraggal, fogat csikorgatva ezek a derék vezetők. Jézus ott marad, végül feláll. Ott marad az egyetlen ember, aki megkövezheti ezt a nőt, egész biztosan, hiszen Krisztus bűn nem követett el. Mondhatta volna azt, hogy na most már tiszta a terep, akkor hajtsuk végre az ítéletet, és megöllek. Ám ő is azt mondta, én sem ítéllek el téged. Úgy tűnik, még sincs itt igazság, mert nincs megbüntetve a bűn. Kedves testvérek, nem véletlenül énekeltük az éneket. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden bűnömet. Ez a nő el lett ítélve. Önmagát ítélte el. Önmagára mondta ki az ítéletet. Testvérek, én egészen biztos vagyok benne, hogy ez a nő boldog lett volna, ha Jézus, ne tessenek megbotránkozni azon, amit mondok, ha Jézus oda megy és jól pofon vágja, vagy összerugdossa. Örült volna neki. Sokkal könnyebb lett volna ugyanis neki ez, mint ezzel a mondattal élni tovább, én sem ítéllek el téged. Azzal élni tovább, hogy ha megkapom a bűnémért a büntetést, akkor úgy érzem, hogy rendezve van minden. De nem kaptam. Marad az önvád, a szégyen. Marad az, hogy csalódást okoztam talán a férjemnek, és legfőképpen csalódást okoztam az Istennek. Ez a nő nagyon is el lett ítélve. Kimondta önmagára az ítéletet. Rettentően szégyelte magát. Tele volt fájdalommal, szenvedéssel. És mivel az Úr Jézus ezt látta, ezért engedte el a büntetést. És testvérek, nyugodtan oda képzelhetjük magunkat ennek a nőnek a helyére. Mert lehet, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy ó, hát igen, én is megcsaltam a feleségem, vagy a férjem, vagy embert öltem, vagy bankot raboltam, de azért mi mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy rengeteg bűn terheli az életünket. Nagyon jól tudjuk, hogy amit énekeltünk, szelíd szemed, Úr Jézus, az bizony bennünket is nagyon elítél. De azt mondja ez a Krisztus, hogy én a te bűneidet felvittem a Golgotára. Én szenvedtem el helyetted a büntetést. Igenis, méltó vagy rá, hogy elszenved a bűneidért a büntetést. Méltó vagy a kárhozatra. Ezt nem lehet mentegetni. De én magamra vállaltam ezeket. Én elhordoztam helyetted. Akarsz szabad lenni? Azt mondta ennek a nőnek Jézus, eredj el, és többé ne vétkezzél. Kezdj egy egészen új életet. És biztos vagyok benne, hogy ennek a nőnek ezen túl nagy valószínűséggel nem jutott az eszébe, hogy ilyet tegyen még egyszer. Az a szelíd szem, amely rátekintett, egész életében vádolta. Vádolta volna minden bűnért. Egy kisebb körben nem olyan régen elmeséltem azt a történetet, ami középiskolás koromban történt velem. Egy nagyon-nagyon kedves, jó tanáromnál dolgozatot írtunk. Hát én nem készültem fel rendesen, és rosszul sikerült a dolgozat. A következő órán a tanárunk olyat csinált, amit azelőtt sem, és azután sem. Mindenkinek a dolgozatát felolvasta a nevet, az érdemjegyet, és fűzött hozzá egy mondatos értékelést. Akinek jól sikerült, mondta, hogy ez egy szép vagy ügyes dolgozat volt. Hát én kéztördelve vártam az enyémet. Mivel viszonylag jó tanuló voltam, eleve szégyeltem magam, hogy rosszul sikerült, de aztán, hogy ő még értékelni is fogja, az különösen is bántott. Előre tartottam tőle, mit fog mondani. És amikor odaért a nevemhez, akkor annyit mondott, életemben egyszer hallottam, de elkísér egész életemben. Azt mondta, Almási Ferinek most kettes lett. De biztos vagyok benne, hogy legközelebb sokkal jobban megtanulja, és jól fog neki sikerülni. Én annyira szégyeltem magam. Mert ha azt mondta volna, hogy ez a büdös kölyök nem tanult semmit. Lógatta a lábát, vagy a tévét nézte, vagy focizni volt, vagy biciklizett, vagy bármit csinált, csak nem tanult, és majd meglátja, hogy mi lesz belőle. Igazat mondott volna. És könnyebb lett volna ezt elviselni. Mint azt, hogy azt mondta, én bízom benne, hogy ezután másképpen lesz. Testvérek, én többet nem kaptam még négyes sem. Még négyes sem kaptam ennél a tanárnál. Ez csak egy érdemjegy. Régen túl vagyunk rajta. De gondoljatok bele, mit jelent az, amikor az életetek felől mondja ezt Krisztus. Elengedtem minden bűnödet. Eredj el, de többé ne vétkezzél. Nem azért, mert ez van leírva a törvényben, hanem azért, mert én annyira szeretlek téged, hogy magamra vettem minden bűnödet. Testvérek, ma ezt hirdeti az Úr. Nagyon szeret, megváltott. Úgy menj haza, hogy ezt tudd. És úgy menj haza, mint aki nem akar többé vétkezni. Amen. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged a te végére mehetetlen szeretetedért. Köszönjük, hogy ennyire türelmes vagy. Köszönjük, Urunk, hogy bár számtalanszor álltunk már itt az úrasztalánál, és vallottuk meg, hogy szeretnénk ezentúl neked élni a te dicsőségedre, elhagyni a bűnöket, mi mégis újra és újra vétkezünk. Magasztalunk téged, Urunk, hogy a te kegyelmed irántunk való szereteted nem fogy el, minden bűnünket felülhaladja. Köszönjük, hogy ma is hirdeted, kész és hajlandó vagy megbocsátani vétkeinket. Sok olyan bűnünk van, amiről mások is tudnak, amik miatt talán lehorgasztjuk a fejünket, és átmegyünk az út túloldalára a másik ember elől, de rengeteg olyan bűnünk van, amit senki nem tud, de te igen. Köszönjük neked, Urunk, hogy titkos és nyilvánvaló bűneinket egyaránt kész vagy eltörölni. Bocsásd meg, Urunk, ha bennünket is úgy kellene olykor oda cibálni a te színed elé, mert a bűnből nem akarunk szabadulni. Most, Urunk, mégis úgy jövünk eléd, mint akik úgy állunk előtted, mint ez a nő, szégyenkezve, leplezetlenül, és könyörgünk, bocsáss meg nekünk, újítsd meg az életünket. Így imádkozunk, Urunk, légy megtartóunk, légy üdvözítünk, te adj nekünk békességet, adj békességet a bűnökből szabadulva, adj békességet nekünk, Urunk, a gyászt hordozva, adj békességet és gyógyulást a betegségekben, add, Urunk, azt, amire éppen szükségünk van, és add azt is, Urunk, amiről úgy gondoljuk, hogy talán nekünk nem kellene, de te jónak látod, cselekedj a mi akaratunk ellenére is. Így könyörgünk, jöjj velünk erre a következő hétre, és a te ígéd, a te szereteted így kísérjen bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.